Eredményes élettalálkozó 2013. május 31-e. Könyv, tükör, lézerkard.
Jó reggelt kívánok valamennyiünknek, akik itt vagyunk a helyszínen, és azoknak is, akik néznek és hallgatnak bennünket határainkon belül és kívül. Ez az eredményes élettalálkozó. És megint vállaltam a kockázatot, de Sanyi nincsen. Tegnap este 9-kor hívott, 9 felé, hogy költözik, és nem tud sajnos itt lenni velünk. Úgyhogy, de reméljük, hogy az a reményünk, hogy Isten itt lesz. És egy különleges alkalmunk lesz, mert egy drága testvérünk, aki még itt tudtommal nem beszélt az eredményes élettalálkozón, fog egy nagyon érdekes témáról beszélni, a Biblia természet fölöttiségéről. Olyan dolgokról, amik le vannak írva a Bibliába, és amit ember nem tudhatott még abban az időben. Baranyai Lajosnak hívják a testvérünket, ő egy misszionárius, bejárta egész Európát és a világ különböző részein szolgált, nem régen jött haza Angliából. Nagyon szeretjük, nagyon jó humora van, az egész gyülekezet úgy ismeri, és mint egy bölcs tanítót. Úgyhogy ő fog megosztani, és aztán még lesz egy üzenet. Röviden imádkozzunk ezért az alkalomért, és utána akkor kezdjük. Drága Urunk, köszönjük az eredményes élettalálkozót. Köszönjük, hogy olyan sok ember felé szolgálsz már legalább 10 éve. Sanyin, Kaut, Gyurin és többieken keresztül. Olyan sok helyről halljuk, hogy ez életeket ment meg. És tudjuk, hogy ezek nem mi vagyunk. Nem Sanyi, nem Gyuri, nem én. Sem senki, aki itt beszél. Hanem ez Isten hatalma. Ő bátorít bennünket. Ő szól a szívünkhöz. Sőt, ő nyúl bele tevőlegesen az életünkbe. És ő bátorít bennünket arra, hogy hatalmazzuk fel őt, hogy közbe tudjon avatkozni. Imádkozunk azért, hogy tovább folyhasson az eredményes élettalálkozó. Áld meg Sanyit, Urunk, köszönjük őt. Köszönjük az ajándékát, amivel megáldottad, és rajta keresztül bennünket is. Szólj a szívünkhöz, adj nekünk igazi megoldásokat az életre, bátoríts bennünket. Szeress, Urunk, és köszönjük. Áldj meg valamennyiünket, a te szent nevedben, Jézus Krisztus. Ámen. És csak még egy nagyon rövid gondolat, hogy gyertek el, látogassatok meg bennünket, írjatok e-mailt. Kedves testvérünk itt van Pécsről, és köszönjük, hogy eljöttél. Ha tartsuk a kapcsolatot, és csak néhány gondolat Pásztor Kornéléknak, Sepsi Szent Györgyre, tudjuk, hogy hallgattok bennünket, és szeretünk benneteket, Gizike, Székely udvarhelyen. Debrecenbe történik egy csoda. Edit, Éva, Feri egymástól függetlenül jelentkeztek, így benállunk, és úgy tűnik, hogy megy egy pásztor egy csapattal Debrecenbe, még nincs ott gyülekezetünk. És csak hihetetlen, ahogy Isten munkálkodik az életünkben. Meghallgat imákat, kiment minket bajokból, megáld, új barátokat ad. Néha felforgatja az életünket. Ezt nem szeretjük, de mindig akkora áldás van belőle. Ja, oké, de nem szeretném tovább szaporítani a szót, szeretném átadni a szót Baranyai Lajosnak, és aki nagyon-nagyon érdekes dolgokról fog beszélni. Gyere, Lajos, kérlek!
Szia!
Segítsek!
Aha. Sziasztok, jó reggelt! Öröm itt lenni. Öröm itt lenni a bolygónk előtt, és hogy nem tudjuk, hogy hova fog elmenni ez az üzenet, de mindenképpen Isten szeretné, hogy elmenjen a Föld végső határára. Baranyai Lajosnak hívnak, akik nem ismernek, 2001-ben sikeresen elvégeztem a missziológiai tanulmányaimat, és hogy miért vagyok misszionárius, mert gyakorlati ember vagyok. Szeretem a készpénzt, szeretem, hogyha valaki nem csak ide beszél, hanem ide is, és hogy igazából a gyakorlati gondolat az a legegyszerűbb, amit meg lehet mérni a valóság mércéjén, vagy mondjuk így vissza a valóság mércéjén. És hogy én ezt szeretem, hogy nem kell az embereknek árnyékokban, meg sötét helyeken bolyongani az életbe sem. Úgyhogy amit szeretnék most csinálni, ami így igazából évekkel ezelőtt már fölkavarta a szívemet, hogy tényleg a Szentírás mennyire különleges, hogy nem lenne a Biblia, hogyha nem lennének benne olyan részek, amiről emberek nem tudhatnának, amiről mi abszolút nem is tudhatnánk. Hogyha ez nincs leírva a Bibliába, akkor mi nem tudnánk, hogy ilyen létezik, vagy létezett, vagy valós lehet. És hogy ez egy kihívás is, de igazából én csak szeretném megragadni a figyelmeteket ezzel mindenkinek, hogy merüljön ebbe bele nyugodtan, hogy nézzen utána, és nyilván ez az idő kevés lesz ahhoz, hogy ezeket mélységében megvizsgáljuk, de viszont mindenképpen figyelemfelkeltésnek nagyon jó lesz ahhoz, hogy tényleg számodra is személyesen egyedivé és különlegessé tegye ezt a könyvet minden könyvnél. Nem csak a színe miatt, igaz, hogy fekete színe van általában, hála Istennek, de vannak már különböző borítók is. Úgyhogy most amit szeretnék csinálni, az imádkozzunk először, jó? És akkor kérjük Istent, hogy világítson rá ezekre. Drága Istenünk, nagyon köszönjük neked az üzenetedet, a könyvedet, és köszönjük azt, hogy tényleg így szabadon hozzáférhetünk ehhez, és hogy tanulmányozhatjuk ezt, és kérhetünk téged, Urunk, hogy mondd el te, hogy tényleg ez az egyetlen könyv, ahol az olvasásánál mindig jelen van az író is, Urunk, és hogy kérlek, legyél most itt velünk, szólj hozzánk, te szólj hozzánk, Istenünk, Jézus nevében kérünk, amen. Először is nem is mennék messzire a Szentírásba, elmennék az első lapra, jó, és az első fejezethez. És akkor itt látunk különféle dolgokat. Azt látjuk, hogy Isten teremtette ezt a bolygót, ahol élünk, és hogy körülötte mindent. Aztán látunk ilyet, hogy az Isten szelleme ott lebegett a vizek felett. Ez a héberben olyan, mint mikor egy kotlós kotlik. Egy nagyszerű kép. De a lényeg ennek az, hogy itt, hogyha ezt figyelmesen olvassuk, ezt a részt, az első fejezetet, azt látjuk, hogy sorról sorra minden le van írva, hogy mi, miután, hogyan történt. Igaz? És ezt sokszor hallottuk már gyerekkorban is, vasárnapi iskolában is, és hogy különféle elképzelések vannak, de amit észrevettem én, hogy ez egy olvasónapló igazából. Ez egy ilyen, hogy mondjam nektek, ez egy ilyen szemtanúi beszámoló. Itt, hogyha olvasod, itt láthatod, hogy aki írja, látta, hogy az Isten szelleme ott lebegett a vizek felett. Nem? És hogy sorról sorra szépen, hogy mi, miután történt, hogy világosság lett, hogy föld lett, hogy száraz föld lett, hogy el lettek választva a vizek. Nem akarok így most belemenni a Biblia tanításba, mert ez egy másfajta jellegű előadás, de hogy nyilván szeretném azt is, hogy te is megnézd ezeket magadnak, hogy ez, hogyha látod, ez egy szemtanúi beszámoló. Ez úgy van leírva, hogy történt, akkor, ahogy történt, és hogy az érdekesség ennek az, hogy ezekben a napokban egészen a hatodik napig, a hatodik napnak valamelyik szakaszáig nem is volt ember. Ennek ez a lényege, hogy ha ember nem volt, akkor ki tudhatta ezeket a dolgokat. Így van, hogy látunk egy ilyet, hogy szépen le van írva, hogy megtörténtek a dolgok, de viszont még ember nem is volt, aki erről tanúskodhatna. És hogy lehet, hogy persze, tudom, majd ki fogom hívni azokat is, akik tagadják eztet, de hogy egyelőre csak maradjunk ennél a gondolatnál, hogy ez egy tipikusan olyan rész, amiről mi nem tudhatnánk, hogyha ez nem lenne leírva a Bibliába. Lehetnének különféle, meg vannak is különféle elképzelések, akik elszigetelik magukat a Bibliától, de azért hogyha ha körülnézünk magunk körül, látjuk, hogy tényleg van föld, tényleg van ég, tényleg vannak növények, állatok, vizek, emberek, igaz? Hogy igazából megvan az, amit itt le van írva, de amikor ez le lett írva, amikor ez megtörtént, mondjuk azt nem mondom, amikor le lett írva, de amikor ez megtörtént, akkor még nem volt ember. És hogyha ez a rész nem lenne benne a Szentírásban, akkor nem tudhatnánk, igaz? Hogy ez egy nagyon, nagyon különleges dokumentáció számunkra, és hogy van itt egy kérdés, ugye, hogy ki látta ezeket az eseményeket. Hogy fogunk csinálni egy ilyet, hogy megvizsgáljuk azt, hogy ki volt ott. Hogy mégis azért biztosak szeretnénk abban lenni, nem? Hogy nem valami ilyen kitalált eseményekről van itt szó, hanem tényleg, ahogy látjuk, értelmes, logikus, nyomon követhető, összehasonlítható a mai helyzetünkkel, de mégis valakinek ezt látni kellett, valakinek ezt dokumentálni kellett, hogy most mi ezt így el tudjuk olvasni. És hogy nyilván lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ő inkább másfajta elméletekkel barátkozik, vagy más az ő elképzelése ezekről a dolgokról, hogy egy ilyen szemtanúi beszámoló nem fogja meg őt. De akkor hadd kérdezzem meg, hogy miért hívjuk a dolgokat úgy ma, mint ahogy itt le van írva. Hogy miért hívjuk a földet földnek, miért hívjuk a növényeket növényeknek, miért hívjuk a levegőt levegőnek? Hát, ja, én szeretném azt a kihívást megtenni, hogy ha esetleg valaki elhatárolja magát ezektől a dolgoktól, azt mondja, hogy a Biblia az nem igaz, az csak egy mese, akkor szeretném azt kérni, hogy használjon más kifejezéseket. Mondjon a levegőre egy más kifejezést, ami elfogadott, mondjon a földre egy más kifejezést, ami elfogadott, és mindenre mondjon teljesen más megnevezést, mert hogyha ezeket a megnevezéseket használja, akkor a Biblia ezeket az embereket úgy hívja, hogy képmutatók. Mert hogy mégis kötődik a rendszerhez, hogy nem igazából lehet, hogy hozzáállásában ő elszigeteli magát, de benne van a rendszerben, mert ugyanazokat a megnevezéseket használja a dolgokra, a helyzetekre, a láthatókra. Úgyhogy, hogyha valaki ilyen, hogy azt mondja, hogy a Biblia az teljesen őrültség, meg egy mese, akkor megkérem tényleg szépen, hogy használjam, próbáljam más kifejezéseket kitalálni, ami mindenki által elfogadott, mégis logikus és igaz a jelenlegi helyzetünkre, a láthatókra, ami visszavezeti őt a valósághoz, mert hogy ez ennek a fórumnak a legfőbb iránymutatója. Azt gondolom, hogy ez egy elég nagy kihívás lesz, de segíteni fog az elkövetkezendőkben. Aztán van egy másik esemény, amiről az ember nem tudhatna, hogyha nem lenne benne a Bibliában. Ez le van írva a második királynak a második könyvébe, és a 7. fejezetbe. Nagyon érdekes rész, és ott van a 6. vers, hogy erről sem tudhatna az ember, hogyha ez nem lenne benne a Szentírásban, mert itt volt egy harc, itt volt egy háború, és az akkori ember a 7.-8. versben, mikor megnézte a csatamezőt, akkor nem volt ott az ellenség. De senki nem tudja, hogy miért nem volt ott. Azok az emberek nem tudták, hogy miért nem volt ott az ellenség. De itt a Szentírás azt írja, hogy ha elolvasod ezt a részt, hogy az Úr csinált valamit az emberek tudtán kívül, az emberek láthatóságán túl, amik ők észrevehettek, hogy hazaküldte a sereget, hazaküldte a támadó csapatot. És gondolhatja az ember, hogy ilyen nem történik azért véletlenül. De nem bír rájönni, hogy lehetett az. Ugye lehettek találgatások, hogy mi történhetett, de hogyha ez is leírva a Szentírásba, hogy az Isten hazaküldte ezt a csapatot, ezt a megszálló csapatot, hogy ne támadja, ne pusztíts el az ő népét, akkor igazából nem tudja senki se, hogy ez megtörtént. De itt le van írva, így tudjuk ezt. Igaz? Aztán tovább megyünk a 19. fejezetbe, ott is van egy ilyen, ott már komolyabb a szitu, ott nem küldte haza őket, és a 35. vers. Ott meg az történt, hogy minden háborús időszak úgy szintén, és hogy föl voltak állítva stratégiai elképzelések, és minden kész volt a harcra, és az előző este, mielőtt a harc elindulhatott volna, azt írja itt a Szentírás, hogy amit az akkori ember tudhatott, amire rájöhetett, az az, hogy 185.000 ellenség meghalt. De hogy az hogy, azt ők akkor nem tudták. Mert itt is azt írja a Szentírás, hogy az Úr angyala azon az éjszakán ez megcsinálta. És hogy ezek kőkemény valóságok, de hogyha figyelmesen olvassuk a Szentírást, és nekem tetszik a Szentírás, mert hogy vannak olyan részek, amik tényleg kihívják az embert, hogy ha beleképzeljük magunkat azoknak az embereknek az életébe, azok csak kijöttek, és egy csomó hullát láttak. De hogy az mitől, vagy hogy lehetett az, érted, hogy ha ez nincsen leírva szépen így a Szentírásba, hogy az Úr angyala eljött, és akkor ő elintézte ezt helyettük, amit ők nem tudtak volna valószínű megcsinálni egyébként se, hogy, teljesen arra enged következtetni bennünket, hogy a Biblia túl minden jelenlegi megírott könyvön és információn olyan információkat tartalmaz, amikről valóban nem lehetne tudni, hogyha itt nincsen közzétéve. Aztán nagyon érdekes szintén Jobbnak a könyve. Ugye, Jobbnak a könyve, mindjárt, hogyha az első résznél belenézünk, a 6. verstől a 12. versig, akkor látunk itt egy párbeszédet. Látunk itt egy párbeszédet Isten és Sátán között. Na most ez is egy érdekes dolog, mert nincs jelen ember ennél a párbeszédnél, viszont valóságos párbeszédet látunk személyek között, Isten és Sátán között, ami el kell, hogy gondolkoztasson mindenkit, miszerint Isten is és Sátán is személy lehet, valóságos személy lehet, hogyha beszélgetnek egymással. Viszont erről a részről sem tudhatna az ember, hogyha ez nincsen leírva a Szentírásban, mert hogyha később, hogyha el fogod olvasni Jobb könyvét, meg olvasd is el, akkor látod, hogy a benne szereplőknek havány fogalmuk sincs, hogy mi történik. Valamennyit tudnak, hogy mi történik, ugye, mert csomó látható dolog történik, de hogy az minek a hatására történik, arról aztán végképp nincs. Elképzelésük sincsen. De itt látjuk azt, hogy van egy párbeszéd, ami zajlik a Szentírás, hogy tényleg ez egy mennyei jelenet lehet. Igaz? De ott nincs jelen az ember, úgyhogy az ember abszolút nem tudhatja egyiket se amelyik a második fejezetben történt, se amelyik az első fejezetben történt. Hogyha ez nincsen leközölve a Szentírásba, hogyha ez nincs így olvashatóan számunkra, akkor tényleg ez ma is csak így találgatásokban lehetnénk, hogy na, szegény ember, ja, hát szerencsétlen volt, rossz csillagzat alatt született, vagy valamit így kitalálhatnánk. És akkor nem, hanem az volt, hogy volt egy párbeszéd, és az emberektől nagyobb hatalommal bíró személyek között zajlott ez a párbeszéd, és hogy ez az ember, és ezek az emberek ki voltak téve annak a hatásának, amit ezek a személyek beszélgettek, ahogy ezek megállapodtak. Viszont ez egy olyan rész, amiről az ember abszolút nem tudhatna, hogyha ez nem lenne leírva a Szentírásba. Aztán még egy részt szeretnék megemlíteni ezekkel kapcsolatban, aztán majd visszamegyünk oda, hogy végül is akkor kiláthatta ezeket, mert ezek olyan dolgok, amiket vagy egy krónikás, ugye, vagy valaki ott kellett, hogy legyen, hogy tudjon ezekről a dolgokról, hogy tovább tudja adni nekünk. Igaz, hogy ez érdekes dolog, úgyhogy majd fogunk csinálni egy ilyen oknyomozást. Elmennék az Új Szövetségbe is, jó? Hogy nehogy az legyen, hogy hát ez... Rövidre fogom, jó? Elmennék az Új Szövetségbe is, és akkor ezzel befejezném, jó? Elmennék Lukás 16-hoz, és akkor a 22-31. versig itt látunk szintén egy párbeszédet, és ez itt pedig halott emberek között zajlik. Úgymond általunk vélt halott emberek között zajlik. Akkor még pokolnak és paradicsomnak hívták. És hogy erről sem tudhatna az ember. Igaz, mert senki nem volt ott. Senki nem képes, hogy onnan egy ilyen beszámolót erről írjon nekünk. Egy ilyen világos, érthető módon, hogy tényleg, amit az akkor élő emberek tudtak, meghalt a gazdag ember, meghalt Lázár. Igaz? De hogy azokkal mi történt, igaz? Azt itt látjuk, hogy az egyik a pokolban volt, a másik a paradicsomban volt, és akkor volt egy beszélgetés, és akkor gyakorlatilag ez is egy olyan, hogy ez is egy szemtanúi írás kell, hogy legyen, mert látta ezeket a dolgokat, mert másképp nem tudta volna így leírni számunkra. Így van, mert ez egy valóságos helyek, valóságos személyek, és egy valóságos beszélgetés. Úgyhogy tényleg csak el kell gondolkozni azon, hogyha valaki azt mondja, hogy a Szentírás az csak egy normális könyv, akkor kérem, hogy vizsgálja meg, és nyilván nem tudok minden részt, vagy nem említek meg most minden részt, hogy mi az, ami még így teljesen olyan, amiről mi nem tudhatunk, mert hogy nem voltunk ott, nem voltunk jelen, az akkori ember sem volt jelen, az akkori ember sem tudhatott róla, és hogy mégis számunkra ez érthetően és világosan és megvizsgálhatóan, a valósághoz hülyen van leírva. Igaz? Nos, akkor egy rövid oknyomozás, ugye, hogy ki írhatta le ezeket. A Szentírás azt mondja, hogy az ember az Isten képére lett teremtve. Igaz? Nos, kérdezheted azt, hogy akkor én úgy nézek ki, mint Isten, vagy te úgy nézel ki, mint Isten? Nem. Mert a bukás pillanatában eltorzult a kép. Úgyhogy az akkori emberre, hogyha valaki ránézett, akkor Isten eszébe jutott azonnal, mert az Isten képére lett teremtve. Ha a mai emberre ránéz valaki, senki nem gondolja Istent. Teljesen eltorzult a kép. Úgyhogy ez egy különleges dolog, és nyilván megszakadt az a töretlen közösség, megszakadt az az életforma, ami akkor létre lett hozva, és most ebben az állapotban vagyunk, amikor is rólunk nem gondolják azt, hogy Isten létezik. De ír a Szentírás az Új Szövetségben 1 Timóteus 3.16-ban, hogy az Isten emberré lett. Igaz? És ezt egy titoknak írja. Úgy titok, hogy nem tudjuk a módját, hogy lett Isten emberré. Igaz? De hogy írja az írás, és hogy megjelent, és hogy visszajött ebben, hogy az Isten emberré lett, akkor visszajött az Isten kép megint. Úgyhogy hogyha arra az emberre ránézett valaki, akkor arról eszébe jutott az Isten. Igaz? És hogy a Filippi 2:5-10-ig az pontosítja ezt, hogy fölvette az emberi formát, megüresítette magát, nem hasznosította az isteni attribútumait, amikor itt járt emberként, de az egy pontos leírás, megközelíthetőbb, megvizsgálhatóbb. És akkor a Kolossé 1:15 pedig azt írja róla, nyilvánvalóan, hogy ő a képe a láthatatlan Istennek, hogy ez az ember a képe a láthatatlan Istennek. Ez a görögben az ikon. Hogyha van számítógéped, akkor ez úgy néz ki, hogyha Jézus Krisztusra ráklikkelsz, akkor Isten program előjön, hogy ilyen egyszerű a dolog. Úgyhogy elromlott az Isten kép az ember által, visszajött az Isten kép az ember által. Igaz? Ezt egy valakire lehet rá illeszteni ezt a dokumentációt. János 5.18-ban azt mondja a Szentírás, hogy ez az ember az Istent a saját atyának mondta, úgy, hogy egyenlővé tette magát az Istennel. Na most, ez volt az ok gyakorlatilag, ami aztán a utána levő eseményeket előidézte. Igaz? De figyelj ide, hogyha megnézed János 5-ben a 20. verset, és 8-ban a 38. verset, János 8.38, azt mondja, János 8.38-ban, hogy azt beszéltem, amit az én atyámnál láttam. Megvan a szent tanú. Látjuk, hogy ő azt beszélte, amit látott az ő atyánál, hogy ő az Istent saját atyának mondta, igaz? És azt mondja, hogy egyenlővé tette magát az Istennel, igaz? Értjük a gondolatot idáig? És azt mondja, hogy azt beszélte, amit ő látott az atyánál. Hogy megvan a szemtanú, hogy ki lehetett, és hogy János 14.9, hiszen még ez is fontos, hogyha ide fölírtam. És mindjárt végzek. Azt mondta, hogy aki engem látott, az látta az atyát. Úgyhogy itt van a szemtanú, itt van az ember, aki látta azokat a dolgokat, amik le vannak írva a Szentírásba, aki látta az Isten szellemét a lebegni a vizek fölött, aki látta meghalni azokat az embereket, aki látta hazamenni a sereget, aki látta, hallotta beszélgetni a gazdagot a pokolban és Lázárt Ábrahám kebelén, igaz, aki látta, hallotta Isten beszélgetni Jób könyvében Jóbról, hogy jön ide az írás, nos, az írás pedig úgy jön ide, hogy János 1.1. hogy az ige a beszélt szó, az Isten beszéde, ugye az igei formában megjelent közöttünk, úgyhogy le lett írva ez az egész, mégpedig persze vitatkoznak ezen is többen, de semmi gond, hogyha eljut odáig, hogy másként tudja megnevezni a dolgokat, mint amit a Szentírás ír, akkor utána lehet, hogy könnyebben el fog tudni jutni odáig is, hogy tényleg más írhatta a Szentírás, de nem akarom tovább húzni az időt. 5 Mózes 6.9-ben látjuk, hogy le kellett írni a dolgokat. János 5.46-ban azt látjuk, hogy Mózes írta Mózes könyvét, és hogy 2 Mózes 25.9 és 26.30 látjuk, hogy mielőtt Isten valamit kért, akkor elmagyarázta, megmutatta a dolgot, és akkor annak úgy kellett történnie, ahogy ő azt megmutatta, ahogy ő azt megmagyarázta, azt mondta ezeknek az embereknek, hogy amint én mutattam nektek, úgy csináljátok meg a sátort is, meg mindent, úgyhogy nagyon komoly isteni ráhatásról látunk itt a Szentírásban tanúbizonságot, hogy az Isten, hogyha valamit akart, akkor volt is neki tekintélye azt véghez vinni. Gyakorlatilag egy főnök, egy jó főnök szerepét látjuk itt, hogy akar valamit, vagy egy vezető, és akkor neki megvan a tekintélye az, hogy azt megcsináltassa az alkalmazottaival. Úgyhogy ilyen egyszerű a kép. Mondtam nektek, hogy gyakorlati ember vagyok, és nem szeretem. Szeretem a nagy röptű, a magas röptű gondolatokat, meg hiszen volt itten, de hogy mégis szeretek a vissza a valósághoz húzódni, mert könnyebb így élni, igaz? És hogy ha a 2 Krónika 28-19-et megnézzük, ebben fejezném be, azt mondja a Szentírás, vagy Dávid azt mondja, hogy mindezek az Úr kezétől írattak meg, amint nékem megmutattatott, és hogy Dávid is arról tett bizonyságot, hogy az Isten ráhatására történtek, írottak ezek a dolgok, mind amik itt meglettek írva, és hogy lehet persze, mindig van, aki nem fogadja el ezeket a dolgokat, de tényleg csak arra kérem, hogy akkor tényleg az ilyen ember szigetelje magát információban is a Szentírásból, és mi pedig, akik elfogadjuk ezeket a dolgokat, és látjuk ezeknek a dolgoknak a kézzelfoghatóságát, akkor engem bátorítanak ezek, és remélem, hogy titeket is segített így egy kicsit a figyelmeteket rá fókuszálni a láthatatlan valóságra, és visszavezetni benneteket a láthatatlan történésekhez is, hogy túl mennek a dolgok, sokkal többek azok, amiket látunk, van az mögött is valóság, van az mögött is vissza a valóság. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok!
És én nagyon rövid gondolatom van. Isten újra és újra megmutatja azt, hogy nélküle senkik vagyunk. És igazándiból ez a gondolat elég vérlázító, nem? Nagyon sokan ezért nem akarják elfogadni a Biblia Istenét, ezért nem olvassák a Bibliát. Ha bármilyen könyvet olvasok, nem kell belekeverednem a sztoriba. Csak olvasom a történetet. Jó, milyen jó, kalandos, van benne szerelem, van benne romantika, van benne akció, van benne kaland, de egy csomó minden, is élvezem a sztorit, és csak így ülök a hullámain, mint egy csónakba, és csak sodor, és nézelődök, és minden klassz. De a Bibliában van egy kis baj, amikor elkezded olvasni, belekeveredsz a történetbe. Csak a második lapnál már magamról olvasok, és kezdek kényelmetlenül fészkelődni. A Biblia rólad szól, erről a világról. És amit látunk, a tükör, amit elénk tart, az sokszor nem tetszik nekünk. És inkább félretesszük a könyvet, és előveszem a kémekes asfészekbent, mert az olyan kalandos, abban én nem szerepelek. Jó, legfeljebb a főszereplő helyébe képzelem magam, és akkor az elég macsos. De hogyha a Bibliát olvasom, akkor nem egy macsót látok, hanem egy Peti nevet. Belekeveredsz a történetbe. És csak egy kérdés van, hogy mi lesz a történet vége. Hogy mi vonatkozik ránk az írásokból. És egyébként a Biblia története nagyon egyszerű. 3 mondat. És azon gondolkodtam reggel, mert nem volt üzenetem, Sanyi este 9 körül hívott, és megfogadtam, hogy addig nem fekszem, amíg nincs üzenetem. De üres voltam, mint egy edény. Nem volt üzenetem. Persze lefeküdtem üzenet nélkül, és Isten tudta, hogy mennyire álhatatlan egy ember vagyok. És reggel fölkeltem, és még mindig nem volt, és 7-kor azért lett egy gondolatom. És Isten mindig tanítja azt, hogy ő nélküle senkik vagyunk. Hogyha van valami nagyszerű bennünk, vagy van egy üzenetünk, akkor az ő. az akkor az ő üzenete, reményeink szerint. És a Biblia üzenete három mondat, erről beszéltünk. És azon gondolkodtam, hogy mit lehetett ezen 1100 oldalt írni. Hogy Isten egy ilyen egyszerű üzenetet miért 1100 oldalban közölt velünk. Hogy mi a Biblia üzenete, az, hogy el vagyunk veszve nélküle, hogy reménytelen a helyzetünk, hogyha nem hozzáfordulunk, és hogy ő a megoldás mindenre. Miért kellett Istennek körülbelül 1100 oldalt írnia? Miért ilyen bonyolultan adta át ezt az üzenetet? Miért ennyire hosszan? Miért ennyire részletesen? Lajos beszélt az eredet kérdéséről, a bukásról. Istennek azért kellett ilyen hosszan magyaráznia, mert mi már nem tudunk Isten szerint gondolkodni. Túl bonyolult lett a gondolkodásunk, amikor a jó és a rossz tudásának a fáját választottuk. Ott ülünk a jó és a rossz tudásának a fájának a tövében. És nagyon érdekes, 1 Mózes 3, 23 és 24-ben. Nem leszek hosszú tényleg. Az ember elbukott. 1 Mózes 3, 23. Kiküldi őt az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett vala. És kivizi az embert, és oda helyezteti az Éden kertjének keleti oldala felől a kérubokat, és a villogó palos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját. Két fa. Két fáról szól az üzenet. Két fa fogja keretbe ezt a történetet. A jó és a rossz tudásának a fája, és az életnek a fája. Milyen érdekes, hogy az élet fája helyett a jó és a rossz tudásának a fáját választottuk. Milyen érdekes, hogy és Isten, amikor kirekesztett bennünket a kertből, akkor elzárta előlünk az életnek a fáját. És nagyon érdekes, hogy nem azt mondja, hogy elvette az utat tőle, az oda vezető utat, hanem azt mondta, hogy csak nem mehetsz oda. Tudod, látjuk a fát, de ott áll két kérub és villogó pallos lángjával. Szerintem George Lucas innen vette a lézerkardot a Csillagok háborújában. Figyelj, ott áll két kérub, két villogó pallossal, oda te nem mész be. Oda be nem mész. Látod a fát. Oda szeretnél menni az élet fájához, de nem mész be, mert elbuktál. Tudod, nem mehetsz oda. És egész életünkbe keressük az utat vissza az élet fájához. Úgyhogy nem is tudunk róla tulajdonképpen. Csak egy baj van. Oda nem tudok bemenni, mert két kérub őrzi. És Lajos mondta, hogy egy angyal 185 ezer emberrel végzett egy éjszaka alatt. Tudod, ha erre gondolok, akkor közelükbe sem megyek. Tudod, de az élet fája az kéne nekem. És Istennek hosszan kellett magyarázni a visszavezető utat. A jó és a rossz tudásának a fája alapján gondolkodva. Nagyon bonyolult lett a gondolkodásunk. Így kezdődik a Biblia. Kezdetben teremte Isten az eget és a földet. Ez a világ és az élet eredetének a magyarázata. Túl egyszerű. Hát ez nem lehet. De csak a Biblia kijelentette. Példabeszédek 14-12-ben keressük a saját utunkat. És nemrég történt egy tragédia a Himalájában. A közvélemény hőstettként apostrofálta, de én azt mondom, hogy tragédia volt. És távol álljon tőlünk, vagy tőlem, hogy bármilyen ítéletet is mondjak Erős Zsolték felett, vagy hogy ezt a két embert bárhogy is minősítsük, de ők mentek a saját útjukon. És szerintem Erős Zsolt az életfáját kereste. Csak egyszerűen keresett valamit. Volt egy hiány a szívében, és szerette volna betölteni. Tudod, és néha nem biztos, hogy végig kell mennünk azon az úton, ami a saját tervünk. Lehet, hogy vissza kell fordulnunk néha. Lehet, hogy rá se kellene lépnünk. És ez annyira érdekes, hogy a jó és a rossz tudásának a fája alatt táborozunk. Fegyverrel viszünk békét néhány helyre. Egészen fura a gondolkodásunk. Elmegyünk és leigázunk országokat azért, hogy békét vigyünk oda fegyverrel. Vagy hazugságokkal remélünk nyugalmat. Szóval csak hazudunk otthon, hogy ki ne derüljön az igazság. Aztán hűtlenséggel szeretnénk betölteni a lelkünk ürességét. Aztán pénzzel és hatalommal szeretnénk elfogadottságot találni. Vagy vallásokkal a lelkünk nyugalmát. A saját utunkon járunk. És csak azt találjuk, hogy botorkálunk rajta. Hogy amikor végigmegyünk a saját utunkon, akkor sokszor csak a halált találjuk. És sokszor megtapsolunk eredményeket. Erős Zsolték is annyit, azt hiszem 8 vagy 10 8000-es csúcsot másztak meg. És az az ember fél lábbal teljesítette ezt. Csak hatalmas teljesítmény. És mondhatjuk Hőstetnek is, de tudod, otthon várta a családja. Az édesanyja, a felesége és 2 kisgyerek. Tudod, és annyiszor előfordulhat, hogy rossz döntéseket hozunk. És lehet, hogy rossz döntést hozott. Nem tudom megítélni. Lehet, hogyha nekem lett volna ez a szenvedélyem, én is fölmentem volna a hegyre. De van a lelkünknek egy üresség, amit szeretnénk betölteni. 1000féle dologgal. Nagyon sokszor szoktunk erről beszélni. Vagy szórakozással. Ugye az egész világ erre van beállítva, hogy szórakozz, menj ide, menj oda, nézz tévét. Tudod, minden csak arra irányul, hogy betöltsük a lelkünk ürességét. Hogy elfeledkezzünk arról, hogy valójában mi a célunk, hogy visszajussunk az élet fájához. És Isten szelleme nélkül nem tudunk átjutni a kérubokon. Sem erőszakkal, sem hazugsággal, nem tudom kijátszani őket, nem tudom őket megvesztegetni, nem tudom őket megkerülni, oda csak egyetlen út vezet. És a Biblia arról beszél, hogy ez az út, ez Jézus Krisztuson keresztül elérhető. És Zakariás 4:6-ban mondja, hogy nem tudod elérni erővel sem, csak az én szellemem által. És egyik nap hallgattam a rádióban Pünköst kapcsán, az egyik történelmi egyháznak a vezetőjét, és megkérdezték tőle, hogy igen, olvassuk a Bibliába, hogy a hívők megkapták Szent Szellemet, vagy a Szent Lelket, apostolok cselekedeteiben, és hogy lehetséges ez, kérdezték az egyház vezetőjétől. Figyelek, nem tudta elmondani. Sok mindenről beszélt, de a lényegről nem beszélt. Jézus Krisztus által kapjuk meg Isten szellemét, abban a pillanatban, amikor elfogadjuk őt a megváltónknak, ennyit kellett volna mondani. Tudod, az út létezik. A János 14:6-ban azt mondja Jézus, hogy én vagyok az út. János 3:16, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Csak egy probléma, hogy nem szeretnénk kiadni az irányítást a kezünkből. Írtózunk a gondolattól. Azt hiszük, hogy mi irányítjuk az életünket. De ez csak egy illúzió. Ez sátán világa. Itt nem tudsz szabadon döntést hozni igazából, mert befolyás alatt állsz. Tudod, ami jónak látszik, semmi sem az, aminek látszik. Tudod, egy lehetőség, egy kísértés jónak látszik, de mégsem az, aminek látszik. Tudod, ez sátán világa. És abban a pillanatban, hogy elfogadod Jézus Krisztust a megváltódnak, és mész az élet fája felé, akkor a kérubok félreállnak, és tisztelegnek a lángpallóssal, és beengednek. És nagyon érdekes, hogy a jó és a rossz tudás fája, és az élet fája között egy harmadik fa áll, a keresztfa. És ez a halálnak a fája tulajdonképpen. A keresztfa az egy halott fa, nincs gyökere. Azt kivágták, összeácsolták, de nincs gyökere. A két gyökérrel rendelkező fa között áll egy halott fa. Tudod, ami Jézus Krisztus meghalt. És van még egy, nagyon érdekes, amikor mielőtt a zsidók kivonultak volna Egyiptomból, voltak még az ajtófélfák, amikre a bárányvérét fölfestették, az is egy halott fa volt. Az a keresztfának az előképe. Hogy a kereszten keresztül tudsz jutni az élet fájához. Nincs más megoldás. Szeretném megkerülni a lángpallosos kérubokat. Szeretném a saját cselekedeteimből megigazítani magamat. Rengeteg e-mailt kapunk, hogy biztos, hogy jól értelmezzük a Bibliát, biztos, hogy a kegyelmet tanítja az írás, biztos, hogy nekünk már semmit nem kell hozzátennünk. Hogyha hozzá kéne tennünk bármit, is végünk lenne. Ha el lehetne veszíteni az üdvösséget, végünk lenne, senki nem lenne ott a mennyben. Tudod, nem cselekedetek által, hanem hit által jutunk a mennybe. Az egyetlen úton, Jézus Krisztuson keresztül. És Jelenések 22:2, a Biblia utolsó fejezete. Az ő utcáján a közepén, és a folyóvízen innen és túl életnek fája valamely 12 gyümölcsöt terem, vala minden hónapban meghozván gyümölcsét, és levelei a pogányok gyógyítására valók. A mi gyógyításunkra. Menj, egy szanatórium lesz. Ott fogunk gyógyulni. És a történet kezdődik a jó és a rossz tudásának a fájával, ami a gondolkodásunkat annyira bonyolultá tette, hogy nem értjük meg Isten egyszerű üzenetét, és végződik az élet fájával, egy nagyon egyszerű üzenettel, ami azt mondja, Jézus Krisztus, fogadj el engem, és oda jutsz a fához. Tudod, és a lelked üressége, Filippi 4.19, hogy én foglak betölteni téged az én kegyelmemnek a gazdagsága szerint. Nem tudod, nincs más út. Nincs más út. És igazándiból ennyi lett volna az üzenet. Vannak kérdéseitek? Esetleg? Tudunk még beszélgetni egy kicsit. Hozzászólás? Akkor imádkozzunk. Oké. Okay.
Drága Jézus,
köszönjük az utat, amit te adtál. Köszönjük, hogy te magad vagy az út. Köszönjük, hogy ennyire egyszerűvé tetted nekünk. És hogyha valaki úgy hallgatja, vagy nézi ezt a felvételt, hogy még sosem lépett rá erre az útra, ami az élet fájához vezet, akkor kérlek, hogy mondd a szívedben Jézusnak, hogy Jézus, nekem szükségem van a te megoldásodra. Ezen az úton szeretnék járni. Bocsáss meg a bűneimet. Hiszem, hogy te vagy a megváltó. Hiszek benned, Jézus. Köszönöm, hogy megmentettél. Köszönöm, hogy oda mehetek az élet fájához. És áld meg az életemet. És vezess engem. Te szent nevedben imádkoztunk, Jézus. Ámen. Köszönöm.
Köszönöm.